Az olaj mellett az orosz gáz elleni embargó támogatására is felhívta hazánk figyelmét Ukrajna budapesti nagykövete. Nepop Lyubov az egyik baloldali hetilap videós csatornájának nyilatkozva azzal érvelt, hogy a háború gyors befejezéséhez a fegyverek mellett szankciókra is szükség van. Tény viszont, hogy az eddig bevezetett bojkott intézkedések nem gyengítették Oroszországot, sőt az Egyesült Államokban elrendelt embargó hatására emelkedésnek indult az olaj világpiac. Ára, így az oroszok az utóbbi hetekben kevesebb olajat adtak el, de több bevételük keletkezett. Hogyan alakul Európa kőolaj és gázellátása? Mi lett a néhány évvel ezelőtti uniós törekvésekkel, amelyek a földgázellátás biztonságát lettek volna hivatottak elősegíteni, és hogyan viszonyul a szankciókhoz Európa vezetőhatalma Németország? Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, akik ezúttal a Matthias Corvinus kollégiumtól érkeztek. Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot! Köszöntöm a hallgatókat!
És telefonon lesz velünk Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Jó napot kívánok!
Kezdjük sokkal, üdvözlöm a hallgatókat.
Litkei Mátéhoz fordulok először, ugye a nagykövet asszonytól halljuk folyamatosan, hogy mit kellene tennünk nekünk itt Magyarországon. Az már egy más kérdés, hogy milyen visszhangot vált ki, de hogyha megnézzük azt, hogy mennyire van realitása annak, amiket ő mond, akkor mit látunk?
Hogyha az eddig intézkedéseket kérdés nélkül megléptük volna, amelyeket ukrán döntéshozók vagy tanácsadók javasoltak a magyar döntéshozók számára, akkor már most teljes gazdasági összeomlással számolhatnánk, és ez a gáz embargós javaslat is egy olyan javaslat, ami teljesen nélkülözi a realitásokat Magyarországon. Körülbelül 85%-ban vagyunk kitéve Oroszország irányába az gázimportunkat nézve. Így, hogyha ez egyik napról a másikra megszűnne, mint ahogyan ugye az olajembargó esetében is egy azonnali embargóról volt szó, és a külön megállapodások az egyes tagállamokkal némi időnyerést biztosítottak, tehát hogyha ebben a formában valósulna meg a gázembargó esete, akkor az egy nagyon-nagyon gyors út lenne a teljes gazdasági recesszió irányába.
Ugye nagyon érdekes kérdés Németország helyzete és szerepe. Általában kontinensekről, vagy itt ugye az Európai Unióról beszélünk, hogyha a szankciókat vesszük alapul, pedig egész Európa és az Európai Unió gazdaságát, a tagországok haladási irányát szokta kijelölni tulajdonképpen az, ami Németországban történik. Mi történik most ott, Bauer Bence?
Németországban hasonló folyamatok vannak, és a diskurzus nagyon érdekes módon ott is egy ukrán nagykövet adja. Andrei Melnik, Ukrajna Németország a delegált nagykövet, és ő is nagyon hangosan szokott követelőzni különböző dolgokkal. Ott is terítéken van nyilvánvalóan gázembargó, olajembargó, és a nagykövet nagyon erősen és határozottan nyilatkozik, és a német politikát nyomás alá helyezze. Egészen odáig ment, hogy a Scholz kancellárt gyakorlatilag egy úgymond májas vagy éres hurkának nevezte, ugyane megsértődött volna azáltal, hogy ugye nem hívták meg Steinmeier államelnök urat eredetileg Kijevbe. Az egészen érdekes formákat önt ez a diszkurzus Németországban, ami viszont egyértelmű, hogy Németország is nagyon hasonló mértékekben, mint hazánk, meg más országok is függ az orosz olajtól és az orosz gáztól, és ott se lehet egyik perc sem másikra lekapcsolni ezeket a vezetékeket. Kérdés az, hogy Németország hogy fog erre reagálni, ugye az európai szinten megszületett kompromisszumjavaslat, ugye ami kivételt képez a pipeline-on keresztül történő olajszállításoknak. Németország már jelezte, hogy ők nem szeretnének a kivételvel élni, és kérdés az, hogy Németország energiaellátás, energiabiztonsága, hogy lehet szavatolni a jövőben. Itt nagy kérdőlek vannak, és Németországnál még egészen extra dolog hozzájön, ugye az, hogy Németország már korábbi politikai döntés alapján fennhagy az atomenergiaművek békés használatával, azaz itt is egy szűk keresztmetszet van, amit a németeknek át kell ezen menni.
Na de hát közben Franciaországtól meg ugyanúgy megveszik azt a mennyiséget, amire szükségük van. Ugye mindig érdekes kérdés az, hogy a politika mennyire van összhangban azzal, ami a lakosság vagy az adott ország ország állampolgárainak az érdekét képviseli. Bauer Bence hogy látja, hogy a német állampolgárok hogy viselik most ezeket a szankciókat?
Az atom kérdéséhez még hozzáfűzném, hogy a német társam egyébként nem atompárti, szóval alapvetően atomellenes, de már most is ott rájönnek egyesek, és ez már egészen zöld pártig eljut, hogy talán nem olyan nagy butaság lenne visszaállítani az atomerőműveket. A lakosság egyébként most a szankciókkal kapcsolatos álláspontját firtatva, az elején volt egy nagyon nagy pro-ukrán hozzáállás. Egy nagyon orosz ellenes, nyilvánvaló háborúban Oroszország az agresszor. De rájönnek az emberek arra, hogy már most nagy mértékben emelkedtek az energiárak. A háború kitörése előtt is ez egy év alatt 20%-kal emelkedtek az energiárak. Az azóta még extraorbitánsan magasan megy tovább fölfele. És az emberek lassan rájönnek, hogy itt még nincs megállás, és ez még csak a kezdet. És tudni kell, hogy Németországban az emberek nem havonta fizetik a rezsiköltségüket, hanem általában évente egyszer egy nagy elszámolás mentén, azaz nincsen havi diktálás. És egyesek még csak most ébrednek rá, azaz a német lakosságnál már most látszik, hogy elégedetlenség kezd kialakulni, és hogyha ez az infláció, ami ugye már így is már rekordmagas, inflációval párosulva, ősztől még amikor fűteni is kell, akkor szerintem itt még lesznek meglepetések.
Ugye az Európai Unió törekvése alapján máshonnan szerzi majd be ezeket az energiahordozókat. Felmerül a kérdés, hogy Oroszország mit kezd, vagy mit kezdhet a megmaradt, egyáltalán marad-e meg kőolaj, és marad-e meg gáz Oroszországnál, vagy tudják értékesíteni. Nyilván ennek az egésznek az érdekessége az az, hogy a szankciók azok hogyan fognak hatni Oroszországra.
Igen. Azt látjuk, hogy már az embargó megszavazása előtt is elindult egy közeledés ázsiai országok, illetve Oroszország között. Itt leginkább Kínát és Indiát lehet nevesíteni, de Pakisztán is bejelentkezett több energiahordozó fajta vásárlására is. Azt látjuk, hogy mielőtt még az embargó megszavazása került volna, és nyugat-európai cégek önkéntesen mondták föl például olajszállításaikat, ezek a mennyiségek átlettek irányítva kínai piacokra, és kínai, hát magánvállalatok, de hát ugye Kínában azért jobban egybe mosódik a magánvállalat, illetve az állami vállalatoknak a köre, tehát magánvállalatokon keresztül kezdte el fölvásárolni ezeket a mennyiségeket, a diplomáciai botrány elkerülése véget. Most viszont történt egy államközi megállapodás, aminek a keretében eddig körülbelül 800 ezer hordónyi mennyiség érkezett Kínába napi szinten, és ez most 2 millióra lesz majd növelve, ami hát több mint duplája mennyiség, és hát ez azt jelenti, hogy Kína reagál azokra a változásokra, amik zajlanak most a piacokon. 2/3 a szállított mennyiségeknek, az Európába irányuló szállított mennyiségeknek érinti azonnal ez az embargó. Tehát 134 millió tonna érkezik Európába, ennek a 2/3 érkezik tengeri úton, és 1/3 pedig vezetéken. És a vezetékes szállításokon, ahogy azt a Bauer úr is említette, Németország, illetve Lengyelország is bejelentette, hogy ők önkéntesen fölmondják, ha bár őket ez most nem kötelezi ez a mostani döntés, de mégis fölmondják a szállításokat az év végével, és Csehország pedig 18 havi haladékot kért, hogy ugyanezt meg tudja tenni, tehát marad gyakorlatilag Magyarország és Szlovákia, akik továbbra is vásárolják a vezetékes olajat. Így jön ki az a 90%-os embargó arány, amiről Ursula von der Leyen beszélt. Na most a mennyiségek nem fedik egymást, tehát nem egy az egybe ugyanezt a mennyiséget vásárolja jelenleg Kína, de a lehetősége megvan rá. Illetve azt kell látnunk, hogy a szállítások nagyobb része az nem vezetéken történt, tehát könnyebb átirányítani, és itt az indiai, illetve hát a pakisztáni piacokról még nem sokat tudunk. Egy valami biztos, hogy Kína és India rendelkezik olyan finomítókkal, hogy ezeket a termékeket föl tudják vásárolni, és Kína nem csak a saját piacait látja el ezzel, és India sem valószínűleg csak a saját piacait fogja ellátni, hanem bizony finomított kőolajtermékekkel az egész régiót tervezik ellátni, ami rendkívül olcsó lesz ennek az intézkedésnek következtében.
Az egyik kérdésem Bauer Bencéhez, hogy a német politika mennyire egységes a szankciókat tekintve, illetve a szankciók eredményét tekintve, illetve hogy a német gazdaságot mennyire viseli majd meg, inkább úgy kérdezem, hogy mennyire érzi meg a német gazdaság ezt az átállást?
A német politika jelenleg nagy egységet mutat ebben a kérdésben. Már el kell mondanom, hogy vannak azért finom hangok is. Ezeket a finom hangokat innen Magyarországon nehéz látni, de ott is vannak a vezető pártok közül is sokan olyanok, olyan képviselőik, olyan politikusaik, akik kritikusan szemlélik ezeket a folyamatokat. De a politika egység a német parlamentben, a német kormányon belül megvan. Sőt, egyesek még tovább mennének, és már gázembargót is követelnének. Ez kivált kép a zöld párt képviselőinél figyelhető meg. És egyébként a konzervatív kereszténymozgalom, a CDU kötelékében is sokan politizálnak, akik úgy vélik, hogy most itt lenne az alkalom arra, hogy még radikálisabban fellépni. A német gazdaság még jelenleg még jól teljesít, de még ugye még nem értük el az egész energiaválságnak a végét, és az árak még nem tetőztek. Szerintem az igazi árnövekedés az még csak most fog bekövetkezni, és bár ott vannak nagyon józan hangok a német gazdasági szereplők körében, akik felhívják a figyelmet arra, hogy vigyázni kell az energia diverzifikálással, vigyázni kell arra, hogy tényleg el lehessen látni a gazdaságot, de ugye ez a gazdasági kérdés, és ez ugye a lakosság ellátásának a kérdése is. És Németország az egyetlen ország, amely a szén erőműveket le akarja kapcsolni, és az atomot. És 2022 végén fogják lekapcsolni az utolsó 3 atomenergiaművet. Ez egy olyan mutatvány, ami a jelenlegi krízis helyzetben, háborús helyzetben nem biztos, hogy megállja a helyét. Azaz én azt anticipálom, hogy Németországban legkésőbb ősszel el fognak gondolkodni azon, hogy talán nem mindent, amit eddig csináltak, nem minden jó döntés volt, és talán akár az atom területén valamilyen reneszánszt élhetünk akár meg.
Litkei Máté?
Igen, itt valóban várható egyfajta újragondolása a történetnek, de azért, hogyha pragmatikusan végszemléljük a folyamatokat, akkor azt látjuk, hogy olyan dílekbe mentek bele, olyan új megegyezésekbe mentek bele, akár a németek, de az Európai Unió egységesen is, amelyekből visszatáncolni már nagyon nehéz. Például a németek elkezdtek 2 LNG terminál építését, amely 3-5 év megvalósulással fognak majd üzemképesek lenni. Ezt azzal a céllal teszik, hogy elhatározták, hogy le fognak válni az orosz vezetékes gázszállításról. Na most, hogyha ezeket megépítik egyébként jelentős költséggel, és megkötik azokat a szerződéseket, amelyek biztosítják a szállításokat ezen tárolókba, onnantól kezdve, hogyha esetleg rendeződne ez a konfliktus, kereskedelmi kapcsolat újraindulna Európai Unió és Oroszország között, onnan már nagyon nehéz visszatáncolni, és hogyha esetleg a németek megint kötnének szerződést az oroszokkal, akkor pedig az LNG tárolók állnának ott kihasználatlanul. Tehát azt látom, hogy elindultak olyan folyamatok, amelyből már jól nehéz kijönni, a legkisebb rossz racionalizálása lehet a cél. Az atomenergia kapcsán azt látom, hogy a még működő erőműveknek az üzemben tartása realitás, azonban több szakemberrel is egyeztettünk, és például Bauer úrral is voltunk egy közös tanulmány úton kint Berlinben az idei év elején, és a szakértők egybehangzó véleménye az, hogy a bezárt atomerőműveknek az újraindításával az a probléma, hogy ott a szakemberek is el lettek küldve, és tehát gyakorlatilag nincs humán erő sem feltétlenül, hogy ezeket üzemben tudják tartani, még ezeknek a leépítéséhez megvan a tudás, megvan az emberállomány, és lehet, hogy műszakilag sem, de egyébként a humán erőt tekintve sem lehetséges ezeknek az újraindítása. És azt látom, hogy Németország egyelőre nem tekinti problémának az importarány növelését, és amíg ebben nincs egy gondolkodásbeli váltás, addig nagyon nehéz lesz majd az egész energetikai struktúrákat átalakítani. Ahogy ön is említette, szerkesztőasszony, hát a franciáktól és belgáktól atomenergiával előállított villamosenergiát importálnak, és a franciák meglátták a piacirést 6 hat új atomerőművet akarnak építeni, és 8 további tervezése van folyamatban. Tehát azt a rést, amit a német energiaszektor fog hagyni maga után, azt valaki be fogja tölteni, nagyon úgy néz ki, hogy a franciák erre a szerepre jelentkeztek.
Az, hogy Németország hogyan cselekszik ebben az energiaválságban, mennyire lesz mérvadó, vagy mennyire lesz iránymutató most a válságkezelés, az európai válságkezelés során? Hogy látja ezt Bauer Bence?
Én úgy látom, hogy Németországban nagyon gyakran vannak olyan forgatókönyvek, hogy példákat akarnak mutatni, és jó példával akarnak előre menni a németek, és úgymond megmutatni egész Európának, és úgy akár az egész világnak is, hogy egy jó innovációra tudtak szert tenni. Na most ez a megújuló energiaforrások tekintetében neve van némi igazság, de nem teljesen. Szóval az igazságnak a teljes részletéhez az is hozzátartozik, hogy a megújulóknak ugyanúgy a volatilitása, a tárolókapacitások nem mindenképpen megoldottak, és sok más problémát felvet. Ugye már tavaly volt Németországban két olyan nap, amikor nagy fogyasztókat le kellett kapcsolni. De ugyanúgy olyan innovációk láttak itt napvilágot, amelyek nem biztos, hogy más európai országok számára elfogadhatóak. Az az atomerőműnek a teljes feladása szerintem nem járható út. Látjuk, hogy tradicionálisan nem atom energiákat üzemelő országok is bevezetik most, ugye lásd például Lengyelország. Olyan ötletek voltak Németországban, amelyeket nem tartanám most előremutatónak. Ez a túlzott spórolás minden tekintetben olyan ötletek voltak, hogy 3 nap home office hetente, vagy 15 fok legyen maximálisan a lakásokban téren, vagy mindenki vegyen fel egy meleg pulóvert, vasárnapokként ne lehessen autóba szállni.
Emlékszünk azokra az oktató filmekre, ugye, ami arról szólt, hogy hogyan tud gáz nélkül és villany nélkül meleget generálni otthon az ember.
Igen, szóval ezek nem előremutató megoldások szerintem, és a gazdaságot működtetni kell, és az emberek élni akarnak. Szóval ezek nem megoldások, de a németek ezekben nagyon hisznek, és ez egy kicsit rémisztő, hogy teljes mértékben megvannak erre győződve, hogy ez így működhet, de szerintem ez nem biztos, hogy működik. Egy másik olyan dolog, ami egyébként innovációról beszélünk, Németországban bevezettek egy olyat, ami Magyarországon már régóta ismert, ez úgy nevezik, hogy rezsicsökkentés. Pont most június 1-én életbe lépett egy tankolási kedvezmény, az adókat csökkentettek nagy mértékben, 30, illetve 14 centtel a gázolajnál. Bevezették azt, hogy a magánháztartások 300 eurót visszatérítenek a rezsicsökkentés révén, gyakorlatilag 100 euró plusz minden gyereknél. Azaz egy olyan innováció, amiket magyar innováció, rezsicsökkentés, az most Németországban is bevezették.
Kedvezményes bérletek ugye a tömegközlekedéssel járóknak.
Így van, pontosan ez a harmadik dolog, amit akartam említeni, hogy most keddi naptól 9 eurós jegyekkel lehet Németországba menni egy hónapon át a közösségi közlekedésben részt venni egész Németországban. Ezek olyan dolgok, amelyek azt mutatják, hogy fontos az, hogy a társadalom irányába megmutassa akár az állam is, hogy gondviselés történik, azaz elfogadják az embereknek a megnövekedett költségeit, és próbálják ezeket csökkenteni. Ugyanis a magas energiaárak azok az embereket nagyon érintik, és mondom, Németországban még a fekete leve szerintem még következik, amikor ténylegesen vannak erre számítások, hogy mennyivel többet, most számokkal nem szeretnék dobálózni, mert szerintem folyamatosan növekednek ezek a számok, de amikor a német háztartások rá fognak jönni, hogy pontosan mennyire fizetnek többet, akkor szerintem itt lesznek még meglepetések.
Európa gázellátása, vagy kitettsége? Beszéljünk erről, mert hogy Európa ebben is ugye importra támaszkodik, kétharmadát Oroszországból, Norvégiából, Algériából és Katarból szerzi be. Hogyha ebből a sorból kivesszük Oroszországot, akkor a másik 3 ország elége ahhoz, hogy ellássa az európai igényeket?
Hát a jelenlegi szállítási kapacitások mellett semmiképpen sem, és azért itt már voltak olyan bejelentések, mint Katar, mind Norvégia, mind Algéria részéről, hogy nagyjából mennyire tudják bővíteni a szállításokat. Tehát csak, hogy a arányokat a hallgatók érzékeljék. Oroszország nagyjából a 40%-át szállítja az egész európai importnak, ami 155 milliárd köbméter, és a második a sorban Norvégia, azonban ennek körülbelül a fele mennyiségét tudja leszállítani. És ott van még Katar, illetve Algéria. Algériáról sokat cikkeztek, hogy az lehet, vagyis hát ez az ország lehet majd Európa megmentője. Jelenleg 15 milliárd köbméter körül tudnak szállítani, és olyan 25 milliárd köbméterre tudják bővíteni a szállításokat. illetve nagy port kavart az Egyesült Államokkal való megállapodás, ott cseppfolyósított földgázszállítási szerződés lett kötve. Hát az Egyesült Államok se fog minket kihúzni sajnos a csávából, idén 15 milliárd köbméter tudnak szállítani, még egyszer az oroszok 155 milliárdot szállítanak évente, tehát ez mintegy a tizede. És azt ígérték meg Washingtonból, hogy ez 2030-ig föl fog kúszni 50 milliárdra, tehát az orosz szállítások harmadára. Úgyhogy azt látjuk, hogy ezt így kockás papíron végigírjuk, akkor a vége összeg az még mindig kevesebb, mint amennyire az európai háztartásoknak és az európai gazdaságnak szüksége van. Hogy honnan tudjuk kipótolni ezt a mennyiséget, ez egyelőre nagyon nagy kérdés. Folyamatosak a tárgyalások, és itt elindult egy európai közös beszerzési projekt is, hogy hát, hogy így könnyebb kialkudni, meg jobb árakat lehet kialkudni. De egy valamire szeretném fölhívni a figyelmet, hogyha itt nagyobb távolságból érkeznek, illetve nem vezetékes szállításon érkeznek, akkor kizárásos alapon csak tengeri úton tud ideérni ez a gáz. Ez pedig egy cseppfolyósított földgáz, ami elképesztően nagy energiaigényű, és ezzel együtt nagy környezetterheléssel járó szállítás. És akkor, amikor ezek a zöld pártok például, vagy a zöld szervezetek, mint a Greenpeace tüntetnek mindenféle ügyek mellett, akkor érdekes módon azt látjuk, hogy köttetik egy ilyen szerződés, és csendben vannak, és nem tüntetnek például az ellen, hogy Amerikából szállítjuk ide elképesztő környezetterhelés mellett ezeket az energiahordozókat, míg az orosz szállítások ellen viszont folyamatosan tüntetnek. És a zöld pártoknál is hasonló tendenciát látunk, tehát hogyha a szennyező energia Oroszország irányából érkezik, az probléma, ha sokkal szennyezőbb energia máshonnan érkezik, az kevésbé probléma. Erre csak azért szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy sajnos itt az energetikai kérdések át vannak itatva nagyon-nagyon sok rétegben, mindenféle politikai színezettel, ami viszont lehetetlenné teszi a racionális döntéshozatalt. Márpedig a racionális következtetés az az, hogy Európa rá van utalva Oroszországra egyébként, nem csak a gáz tekintetében, hanem az említett kőolaj, illetve a már korábban embargózott szén esetében is Oroszország a legnagyobb importőr. Tehát ezek a kapcsolatok, hogy egyik napról a másikra megszüntetjük őket, itt Európa elképesztő veszteségeket tud sajnos elszenvedni, úgyhogy jó lenne minél hamarabb valami racionális mederbe terelni ezt a gondolkodást.
Egy kicsit az energiapolitikán most túllépve egy gondolat erejéig, Bauer Bencét kérdezem, hogy Németország hogy viseli azt, hogy ukrán diplomatáktól kap utasításokat arra vonatkozóan, hogy mit kell tenniük, és hogyha nem úgy cselekednek, akkor a már korábban is említett hurkás hasonlat, ugye a sértegetések azok, amik napvilágot látnak. Azért Németországnak nagyon óvatosan kell bánni bármilyen reakcióval, hiszen azért rajtuk van egy olyan történelmi teher, ami valószínűleg, amíg Németország van, addig az ott lesz.
Igen, a történelmi teher az egy példa, és egy fontos aspektus, de az is egy nagyon fontos aspektus, hogy a németek és a politikájuk, a magatartásuk és a politikájuknak a viselkedése mindig ezt támasztja alá. Egy olyan szentiment alakult ki, hogy meg kell mutatni, hogy ők most jók. Meg kell mutatni, hogy a jó oldalon állnak, és meg kell mutatni, hogy ők tanultak a történelemből, és most jó emberek. És ez abszolút dicséretre méltó, hogyha valaki pozitív irányba változik, az nyilvánvalóan náci Németországgal leszámoltak, és egy nagyon nagy gazdasági sikerek és egy demokratikus folyamat alakult ki. De mindig van egy ilyen mozzanat, hogy Németország jó akar lenni, és nagyon előre akar mutatni, és másoknak példát. De mindig az kérdés, hogy a többi ország, többi európai ország mennyire érzi magáénak ezeket a gondolatokat. És egy példát mondok, ugye Littkei úr nagyon szépen említette, hogy ugye ideológia alapon kezelik akár az energiapolitika kérdéseket is, de ugye például pont a zöld gazdasági miniszter Habeck úr, Robert Habeck, aki nagyon népszerű Németországban, ugye olyan helyekre ment tárgyalni, akár Katárba, olaj kérdésekben, amelyek ugye nem éppen demokratikus országokként vannak számon tartva, és Katarban egyébként kapott egy olyan ígérvényt, hogy majd 25-ben tárgyalhatnak. Akár, hogyha gondolhatunk arra is, hogy ezek az energiaszállítási kérdések ugye hosszú távon megoldandó dolgok. Szóval a német politikában van egy ilyen mozgás, és az a lényeg, szerintem, és ez az atom kérdésnél is egyébként megmutatkozik, hogy úgymond példaszerűen akarnak bizonyosokat megvalósítani, hogy arról megvan a győződve, hogy nagyon jó, csak nem biztos, hogy egész Európának az jó, vagy más országokban is így látják. Szóval ott látom a kihívást, hogy olyan nagy országként viselkedni, felelősségteljesen viselkedni, hogy a többi európai ezt magáénak érzi, és nem német Európát építsünk, hanem szerintem európai Németországot. Szerintem ez lenne a motto, és nagyon remélem, és vannak erre biztató jelek, hogy a német társadalompolitikában is ezt el fogják ismerni.
Szűk 3 percünk maradt, és ezzel szeretném, hogyha beszélnénk még arról Litkei Mátéval, hogy 2017-ben ugye az Uniónak volt egy kísérlete, illetve egy projektje, nyugodtan nevezzük így, arra vonatkozóan, hogy hogyan függetlenedne az Európai Unió a földgáztól. Hogy áll jelenleg ez a kezdeményezés?
Hát a földgáztól való függetlenedésünk az nem sikerült. A hazai, most értem ez alatt az európai kitermeléseknek a csökkenése, az nagymértékben megvalósult, tehát mi itt Európában kevesebb földgázt termelünk ki. Ez egyébként igaz az olajra, és nagyjából majdnem minden fosszilis energiahordozóra. Ilyen értelemben sikerült függetlenedni, de az import tekintetében nem. Ennek az az oka, és itt a földgáznál van egy ilyen különleges tényező is, hogy ezek a földgáz erőművek gyors reagálású erőművek. Így, amikor a megújuló energiahordozókat elkezdtük beépíteni az energiarendszerünkbe, akkor, ahogy azt már Bauer úr nagyon helyesen megemlítette, hát ingadozott az energiatermelés, szóval valamivel ki kellett egyenlíteni, és emiatt a gáztüzelésű erőműveknek az építése, illetve a meglévő erőművek kapacitásának a bővítése, az viszont megvalósult, és így az import is nőtt az elmúlt időszakban. És most is azt látjuk, hogy ahelyett, hogy valami alternatív megoldást találnánk, zárójelbe jegyzem meg, hogy azért nem találunk, mert jelenleg nincs. Az orosz földgáz helyett mondjuk valami más típusú energiahordozót használnánk, erre most nincs lehetőségünk, emiatt máshonnan veszünk ugyanúgy földgázt. És én azt látom, hogy a jelenlegi folyamatok nem is gyorsítják ezt a leválást a földgázról, vagy a fosszilis energiahordozókról. Pont ellentétes hatást látunk, például a széntüzelésű erőműveknek a bezárását, ezeket a határidőket kitolják például Németország esetében is, azért, hogy stabil maradjon az energiaellátás.
De itt akkor most megint egy olyan kezdeményezésről beszélünk, hogy a 2010-et vagy 17-et említettem, voltak már persze korábban is erre vonatkozóan kezdeményezések, 5 év telt el azóta, hogy nem tudott lépni, tehát hallottunk valamit, ami jó hangos volt, de nem tudott érdemben lépni.
Hát ez időről időre felüti a fejét az európai ilyen döntéshozatalban, hogy nagyon hangosan elhatározunk valamit, és aztán utána nem tudunk lépéseket tenni ennek az irányába.
Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést vendégeimnek, Litkei Máténak, a Klímapolitikai Intézet igazgatójának, és Bauer Bencének, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójának. Tisztelettel köszönöm, hogy velünk voltak. Valamennyi munkatársam